Most pedig fordítsuk a figyelmünket Isten igéje, Isten üzenete felé, és így olvassuk Isten igéjét az Ahogyan Jézus című sorozatunk záró akkordjaként, visszatekintve egy egyéves utazásra. Lukács evangéliuma 24. fejezetéből olvassuk tehát Isten igéjét, mégpedig a 13. verstől a 35. versig. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt, a kenyér megtöréséről. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ez az igazság eljutott hozzánk is 2000 évvel később élő emberekhez, és köszönjük, hogy mi is hisszük, valljuk, sőt tudjuk, hogy Te élsz. És szeretnénk, Urunk, mindazt, amit ma ki akarsz jelenteni nekünk, befogadni, és aztán tovább menni azzal az üzenettel, hogy Te élsz, és van szavad hozzánk. Amen. Jézus két tanítványa összetörve, összezavarodva bandukol egy úton, és láthatóan, és a Biblia szavaiból is érzékelhetően, mintha köd ülné meg a gondolataikat. Minthogyha valami végtelenül nyomasztaná őket, és borzasztóan csüggettek lennének, minthogyha a gondolataik teljesen elhomályosodnának valamitől. És amikor Jézus megjelenik, és elkezd hozzájuk beszélni, akkor ez a köd felszáll, eltűnik, a gondolataik kitisztulnak, sőt, egészen új erőt nyernek, és egészen más és nagyszerű dolgokra lesznek képesek. Hirtelen nem is csak, hogy helyre állnak, hanem egyenesen lázba jönnek. A mai délelőttön tehát arra a kérdésre keressük a választ, hogy téged mi hoz lázba? Mi az, ami egy csüggesztő, elkeserítő, sőt, kétségbe ejtő helyzetben téged felemel, az összezavarodottságodat kitisztítja, és helyreállítja az életedet. Mi ez a te életedben? Azt látjuk, hogy ez a két tanítvány olyan krízist él át, amely rendkívül összetett, sokrétű, és ráadásul egyszerre az életük több területét is bombázni kezdi. Hogyha éltél már át krízist, vagy kríziseket, akkor tudod, hogy hát egy krízisből egy is bőven elég egyszerre, de hogyha ennek a krízisnek olyan a természete, ami egyszerre az életednek több frontját is bombázni kezdi, hát akkor a terhek szinte elviselhetetlennek tűnnek. Ennek a két tanítványnak a krízise egyszerre bombázta a világképüket, az én képüket, a jövőképüket és a családjuk anyagi és fizikai biztonságáról alkotott képüket. Hát ez azért elég kemény, nem? Egy olyan krízis, ami egyszerre rombolja a világképedet, az én képedet, a jövőképedet, és a családod anyagi és fizikai biztonságáról alkotott képedet. Mit tudsz tenni, hogyha ilyen krízis ér? Mert az nem kérdés, hogy az életedben voltak és lesznek is krízisek, kudarcok, sikertelenségek. De mi az, ami téged ezekből a krízisekből ki tud emelni, és mi az, ami nem csak hogy kiemel, hanem helyre is állít téged ezekben a helyzetekben? Úgy is fogalmazhatnék, hogy a Biblia ennek a két tanítványnak a szívét úgy írja le, hogy először a szívük a csüggedés szíve. Utána pedig úgy mutatja be a szívüket, mint egy olyan szív, ami hevül. Úgyhogy a következőkben azt szeretném végigjárni veletek és bemutatni számotokra egy olyan utat, amit Isten kínál fel minden ember számára, akinek a szíve csüggedni kezd, akinek a szíve, hogyha az eredeti görög szöveget nézzük, lelassul, és hogyan lesz a csüggedő és lassult, lelassult, befelé forduló szívből egy tetrekész, motivált, hevülő szív. Ezt az utat szeretném bejárni veletek együtt ezen a mai délelőttön. Szeretném feltárni nektek Isten mester kulcsát ehhez a kérdéskörhöz. Mert a csüggedéssel az a probléma, hogy, mint ahogy a szó eredete is mutatja, úgy érzed magad, mint aki nem tud előre haladni. A csüggedés az, amikor úgy érzed, mintha a nyakadnál fogva valahova felakasztottak volna. Csüggsz, függsz. Mint akit csak oda akasztottak, mint akit felakasztottak a fogasra, és nem tudod, hogy hogyan tovább ebből a helyzetből. A következőkben Isten mester kulcsát szeretném a kezetekbe adni, amit az ige bemutat nekünk, mert a csüggedés elvisz egy olyan kerülőútra, amikor nem látod, hogy hogyan tovább. Istennek viszont ez a mesterkulcsa, amikor a zárba illeszted, akkor ezt az egész óriási kerülő utat, ezt levágja, átvágja, és egyenesen a megoldáshoz visz. Elvisz ahhoz a ponthoz, ahol Isten el tudja kezdeni benned a helyreállítást. Hát ezt olvastuk Lukács evangéliuma 24. fejezetében, a 13. 15. versben. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. A helyreállás 4 lépéséről lesz szó. 4 olyan lépés, ami minden krízis helyzetben ugyanúgy működik, ami minden krízis helyzetben elérhető a számodra, és amiről Isten szeretné, hogy minden egyes krízis helyzetben fogd meg ezt a kulcsot, dugd a zárba, és ahelyett, hogy a csüggedés hosszú és lassú útján bandukolnál, ahelyett válaszd Isten megoldását, és állj bele abba a helyreállítási folyamatba, amit Isten el akar végezni az életedben. A helyreállításnak az első lépéseként Jézus bekapcsolódik a krízisedbe. Lehet, hogy evidensnek tűnik, de Jézus bekapcsolódik a te krízisedbe. Ott van veled, melletted gyalogol, melléd szegődik, és be akar kapcsolódni a krízisedbe. Mert Jézus számára nincsenek névtelen tanítványok. Úgy tűnik számunkra, hogy két látszólag névtelen tanítvánnyal van dolgunk. Persze az egyikőjüknek kiderül a neve, hogy Kleopásnak hívják, de ezen a helyen kívül máshol nem is olvasunk erről a két tanítványról. Kik ezek? Emmausi tanítványokként szoktuk emlegetni őket, mert valószínűleg Emmausból származtak, de kik ők? A helyreállás első lépéseként azt kell megértened és elraktároznod a szíved mélyére, hogy Jézus soha nem függetlenül kívülről szemléli az életed eseményeit, hanem bekapcsolódik a te krízisedbe. Mert Jézus számára nincsenek névtelen tanítványok. Miért mondom ezt? Azért, mert bár ez a két tanítvány nem a 12 közé tartozott, de Jézus számára a feltámadása után, tudjátok, hogy mi volt az első két dolog, amit tett? Közvetlenül a feltámadása után két dolgot tett Jézus. Az első, hogy odament a sírhoz, hogy amikor az asszonyok jönnek, akkor felemelhesse őket, és akik egyébként stabilak voltak a Jézust követő asszonyok, persze összezavarodva és félelemmel a szívükben, de ők voltak a legstabilabb követők. Jézus első dolga az volt, hogy a legstabilabb követőkre rábízza az üzenetet, hogy van tovább. És rögtön ezután Jézus következő dolga az volt, hogy meglátogatja ezt a két összetört tanítványt. Akik látszólag egy a sok közül, akik lehetnénk te vagy én is, és bandukolunk a saját kis csüggedésünkben, és próbáljuk értelmezni az életünk krízis helyzeteit, de Jézus mellénk szegődik, mert számára nincsenek névtelen tanítványok. Mert Jézus számára az első feladat az, hogy átadja az üzenetet, hogy ő él az asszonyoknak, akik odajönnek a sírhoz. A második dolog viszont rögtön az, hogy ezt a két embert a saját krízisében meglátogassa és helyreállítsa. És ez gyönyörűen példázza számunkra, hogy hogyan gondolkodik a mi Urunk a feltámadás utáni feladatairól, küldetéséről, és hogy mi a mi üzenete számunkra. Amikor krízisbe kerülsz, akkor mindig tudhatod, hogy Jézus számára a tanítványok két csoportba oszthatók, akik éppen jól vannak, és akik éppen nincsenek jól. Akik éppen stabilak, és rájuk lehet bízni az üzenetet, hogy vigyék tovább, és azokra, akik éppen csüggednek, és akik mellé oda kell állni, és helyre kell állítani őket. Ez a két kategória időről időre változik. Az, hogy te éppen melyikbe tartozol, az az élethelyzeteden múlik. Van, amikor stabil vagy, minden rendben megy, akkor Isten üzenetet akar rád bízni, hogy menj és vidd el az emberek közé az ő üzenetét. Amikor viszont krízisben vagy, akkor Jézus azonnal oda akar állni melléd. Kérdés nélkül mindig tudhatod, hogy ő oda akar állni melléd, és ki akar emelni a krízisedből. A helyreállásnak az első lépése, hogy Jézus bekapcsolódik a krízisedbe, mert számára nincsenek névtelen tanítványok. Nincsenek kiemeltek, és nincsen a futottak még. Minden tanítványa egyaránt fontos a számára. Ez tehát Isten nagy mesterkulcsának az első lépése. A helyreállás négy lépése közül az első. Jézus bekapcsolódik a krízisedbe, mert számára nincsenek névtelen tanítványok. Emmaus 60 futamnyira feküdt Jeruzsálemtől, ez körülbelül 11 kilométer, tehát olyan két órás időintervallum alatt be lehetett járni ezt a távolságot. Tehát két órás beszélgetésről van szó, amelybe Jézus bekapcsolódik. Két órán keresztül beszélget ezekkel az emberekkel, mert fontosak a számára. Bekapcsolódik a krízisükbe. Bár számunkra látszólag névtelenek, Jézus számára egyáltalán nem ismeretlenek. Sőt, csak hogy még közelebb hozzam őket önmagunkhoz és a saját helyzetünkhöz. Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus kereszténél ott állt az anyja, az őt követő asszonyok közül némelyek, és olvasunk egy asszonyról, akiről ezt írja a Biblia, hogy Kleopás felesége. Tehát ez a Kleopás, aki számunkra csak egy név, amit úgy oda pottyantott a Biblia, látszólag egy olyan embernek a férje, aki ott állt Jézus keresztje alatt. Nem volt a 12 tagja, nem sokszor olvasunk róla, de a legelkötelezettebb tanítványok közé tartozott. A barátjáról, akinek még a nevét sem ismerjük, nem tudunk semmit. De ha együtt bandukoltak, akkor nyilvánvalóan szoros barátságban voltak, és nagyon elkötelezett, komoly tanítványok voltak. Elképzelhető tehát, hogy Jézus legelkötelezettebb tanítványait is krízisek érik, és krízisek fogják érni. Mindenképpen. Elképzelhető az, hogy egyik pillanatban a stabilak közé tartozol, akire Isten üzeneteket tud bízni, és elképzelhető, hogy a következő pillanatban a csüggedők és a bizonytalanok közé fogsz tartozni valamilyen krízis miatt. Igen! De a helyreállás első lépéseként tudnod kell, hogy Jézus azonnal be akar kapcsolódni a krízisedbe. Nem távolról szemléli, nem független a te krízisedtől, mert a feltámadása után az első dolgai között az volt, hogy ezt a két csüggedő embert kiszabadítsa a krízisből és helyreállítsa őket. És lesz olyan helyzet, amikor a világ képet inog meg. Miért mondom ezt? Mi alapján mondom ezt? Hát arról beszélgetnek, hogy Jézus, akiről azt hitték, akiben úgy reménykedtek, hogy ő a megváltó, úgy tűnik, hogy nem az. Hát mi ez, hogyha nem a világképnek a radikális összeomlása? Azt gondoltuk, hogy ő a messiás, és már láttuk magunk előtt az új világot, és úgy tűnik, hogy mégsem, a világkép pedig elkezd összeomlani. Miért mondom, hogy kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor az én képed kerül krízisbe? Hát azért, mert ennél a két tanítványnál, ahogyan a világkép kezd összeomlani, azzal párhuzamosan az én képük is kezd összeomlani és megkérdőjeleződni. Mert hogyha tanítványként definiálod magadat, ha ez az identitásod legfontosabb középpontja helyesen, ha Krisztus követése az életed középpontja, és úgy tűnik, hogy valami miatt ez meginog, hogyha nincsen kihez kötni magadat, akkor az én képedet egy földrengés erejű támadás éri. Miért mondom, hogy találkozhatsz olyan krízissel, amikor a jövőképed fog meginogni? Hát azért, mert ennek a két tanítványnak a jövőképe ott azonnal Jézus keresztje és sírba tétele után összeomlott. Egy pillanat alatt. Mi pedig azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izrael, de hát ennek már 3 napja. Tehát eléggé kezd valószínű lenni, hogy Jézus nem az, akinek mondta magát, Jézus nem az, akinek mi gondoltuk, Jézus nem az a megváltó, aki helyreállítja Izraelt, márpedig mi a helyreállított Izraeltől reméltük volna végre a fizikai biztonságunkat és az anyagi biztonságunkat. Mert egy olyan messiás, aki 5000 embert megvendégel kenyérrel, hát annak nem lett probléma egy olyan szociális rendszert felállítani, ahol mindenki boldogul. De úgy tűnik, hogy mégsem ő az. És talán érzékelitek ti is ezekből a szavakból, hogy miért mondom, hogy több fronton érte bombatámadás mindazt, amiben ők hittek. Várták és remélhették azt, hogy a gyerekeik egy jobb világban nőnek majd fel, ami nem egy elnyomó birodalom árnyékában zajlik. Remélhették, hogy ennek megfelelően a gyerekeiknek biztonságos jövője lesz, és anyagilag kiszámíthatóbb jövője lesz. Nem csengenek ismerősen ezek a szavak? Nem játszottál el ezekkel a gondolatokkal az elmúlt 9 hónapban, mióta a vírus helyzetben járunk? Hogy hát mi azt hittük, hogy ismerjük, hogy hogy működik a világ. Hogy tudjuk, hogy a gyerekeink számára körülbelül milyen jövő várható, és ezt próbáltuk is átadni nekik. Aztán jött a vírus, és most már nem tudjuk, hogy milyen jövő várható, és nem tudjuk, hogy a gyerekeink anyagi biztonságban tudnak a felnőni. Sőt, ennek a két tanítványnak számot kellett vetnie azzal is, hogyha a regnáló hatalom elkezdi feltérképezni a tömeg lázítás vágyával kivégzett Jézus követőit, akkor előbb-utóbb elérnek hozzájuk is, meg a családjaikhoz is. És akkor mit mondanak majd a gyereküknek? Fiam, amiatt szakítanak el bennünket egymástól, mert azt hittük, hogy a názáreti Jézus a megváltó, de nem! Úgyhogy van krízis bőven, és a legelkötelezettebb tanítványoknak a világképét, a jövőképét, az én képét, az anyagi és fizikális biztonságról szóló elképzeléseiket is megpróbálhatják krízisek. Ezért az első dolog a helyreállás 4 lépése közül vésd jól a szívedbe, írd le, hogy Jézus bekapcsolódik a krízisedbe, mert számára nincsenek névtelen tanítványok. Csak olyan tanítványai vannak, akik fontosak a számára, és akik mellé odaszegődik és bekapcsolódik a krízisükbe. Aztán a 17. 19. versben ezt olvastuk. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. A csüggedés állapotában hangoznak el ezek a kérdések. A csüggedés állapotában minden besötétül, mindenre homály és köd ül. Amikor úgy érzed, hogy oda vagy felakasztva a fogasra, és nincsen előtte cél, és nincsen motivációd, hogy miért menj tovább, ráadásul úgy érzed, hogy ezen a kerülő úton mész már évek óta. A csüggedésben úgy érzed az időt, hogy évek óta ezt az utat járom, és nem látom a kiutat. Hát ebben az állapotban úgy neki szoktuk szegezni Istennek is, hogy nem látod, Uram, hogy miben vagyok. Pont úgy, mint ahogy ez a két tanítvány. Hát mennyire láttatóan, plasztikusan írja le Lukács ezeket az eseményeket. Hogy amikor elhangzik Jézus szájából ez a kérdés, hogy miről beszélgettek. És akkor ez a két ember megáll. Jaj, ne. Nem már. Jeruzsálemből jössz, és nem tudod, mi történt ott? Hát néha körülbelül ilyen kérdéssel állunk oda Isten elé, hogy te tényleg nem látod, Uram, hogy miben vagyok? Hogy úgy tűnik, hogy az egész környezetem most már annak szurkol, hogy kijöjjek a krízisemből, kapom az ilyen-olyan megoldási javaslatokat a hozzám közelállóktól, és te nem látod, hogy miben vagyok? Mert nagyon úgy tűnik nekem, hogy nem jössz a segítségemre. Hát ezért mondom, hogy a helyreállás első lépéseként tudatosítanod kell, hogy Jézus bekapcsolódik a krízisedbe. Jézus bekapcsolódik a krízisedbe. Jézus bekapcsolódik a krízisedbe. Mert a csüggedés azt fogja neked diktálni, mint a két tanítványnak, hogy hát hol van a te Istened? Hol van a te Urad? Már Jézus is megfeledkezett rólad. De ez egy hazugság. És ezt a hazugságot kell felülírnod a szívedben azzal, hogy Jézus bekapcsolódik a krízisedbe. Jézus kérdezi, miről beszélgettek? Hát vérteződj fel azzal a tudással, hogy ő ne tudná, hogy mi történt Jeruzsálemben. Jézus úgy ment ott mellettük, hogy amikor neki szegezik a kérdést, hogy hát te vagy az egyetlen, aki nem tudott, hogy mi történt, akkor Jézus nem lehordja ezt a két embert, nem azt mondja, hogy figyelj már, én vagyok, hogy ne tudnám. Nem hordja le őket, nem marasztalja el őket, emlékezzetek a múlt heti ige hirdetésre, nem marasztalja el őket, hanem elkezdi felemelni őket. Ismét ezt látjuk, elkezdi felemelni őket. Ő ne tudná, hogy mi történt ott. A saját bőrén szerzett tapasztalatai vannak arról, hogy mi történt Jeruzsálemben. Pontosan tudja, ugyanígy tudja azt is, hogy veled mi van. Jó? Amikor krízisben vagy, nem csak, hogy azt kell tudnod, hogy Jézus bekapcsolódik ebbe a krízisbe, hanem azt is tudnod kell, hogy tudja, hogy mi van veled. Miért hangzik akkor Jézustól ez a kérdés, hogy miért, mi történt? Hogyha egyébként tudja. Ez a helyreállás második lépésére világít rá számunkra gyönyörűen. Miután Jézus bekapcsolódik a krízisedbe, a helyreállás második lépéseként Jézus feltárja azt, hogy mi van benned. Mert az egy dolog, hogy ő tudja, hogy mi van benned, de azt akarja, hogy te magad fogalmazd meg. Azt akarja, hogy te magad mondd el, hogy mi van benned, mert őt érdekli az, hogy te hogyan éled meg a krízisedet. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Isten minden hatósága és minden tudása, ez hideg és közömbössé teszi őt a mi dolgainkkal kapcsolatban, de ez egyáltalán nincs így. Sokszor én magam is, és ahogy beszélgetek emberekkel, előkerül az a gondolat, hogy hát de most minek imádkozzak ebben a helyzetben? Hát úgy is tudja az Úr, hogy mi van velem. Igen, a mondat második fele igaz. Tudja az Úr, hogy mi van veled, és hogy mi van benned. De fel akarja tárni, hogy te magad hogy éled meg ezeket az eseményeket. Azt akarja, hogy benned tudatosodjon, hogy te hogyan tekintesz a saját élethelyzetedre és saját krízisedre. Azt akarja, hogy mondd el, mondd ki, szembesülj azzal, hogy te hogy látod a helyzetet. Mégpedig azért, és ez lesz a harmadik lépés, hogy bemutathassa neked, hogy ő hogy látja a helyzetet. Hogy bemutathassa, hogy ahhoz képest, ahogy te látod a helyzetet, a leggyakrabban milyen radikális különbség van abban, ahogy ő látja a helyzetet. A 119. Zsoltárban ezt olvassuk. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre. Két mondat. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Ez az első. Ezért beszélteti Jézus ezt a két tanítványt. Mi történt? Értsd? Hát mondjátok el ti, hogy látjátok a helyzetet. A saját krízisedben, amikor Jézus bekapcsolódik és mellét szegődik, ezt fogja mondani. Hát mondd el, hogy mi van veled. Engem érdekel, hogy te hogy látod a saját helyzetedet, és aztán szeretném elmondani neked, hogy én hogy látom a saját, a te helyzetedet. Ha elbeszélem dolgaimat, te meghallgatsz. Istennél mindig nyitott fülekre fogsz találni. Mindig kész leülni veled és időt szánni rád. Az emmausi tanítványokra odaszánt két órát, és beszélt, és beszélt, és beszélt velük. Hát ezt akarja tenni veled is. De előbb el kell mondanod neki, hogy te hogy éled meg. Hogy bemutathassa neked, hogy te így látod a helyzetet, barátom. És hadd mutassam meg neked, hogy én pedig így látom. Hát erről szól ennek a 119. Zsoltárbeli idézetnek a második mondata, hogy taníts meg rendelkezéseidre. Ez a két nagy ellentét. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre, miután látom azt, hogy én hogy élem meg ezt a helyzetet. Mutasd meg azt, hogy te hogy gondolkodsz arról, amiben én vagyok. A 27. versben ezt olvastuk. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Milyen végtelenül mély gondoskodás. Időt szán rájuk, energiát fektet beléjük. Hát elmondta már nekik ezeket, folyamatosan erről szóltak a tanítások, a példázatok, amikor a tanítványai vele voltak, ezekről tanította őket 3 éven keresztül. De Jézus nem mondja azt, hogy még mindig nem értitek. Hát persze, a kifakadása, az érzelmei arról beszélnek, hogy ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, de ez nem elmarasztalás. Tényfeltárás. Ó, látom, még mindig gondotok van azzal, hogy nem értitek és nem hisztek. Lelassult a szívetek, elcsüggett a szívetek. A restség itt nem a lustaságra vonatkozik. Jézus nem azt mondja, hogy nem hiszem el, milyen lusták vagytok. Nem vagytok képesek forgatni az írásokat? Nem ezt mondja nekik, hanem azt, hogy látom, hogy elcsüggett a szívetek. Látom, hogy lelassult a szívetek. Hát én szeretném felhevíteni. Szeretnélek helyreállítani benneteket. Ha ti elmondjátok, mi van veletek, én elmondom, hogy mi az én megoldásom. A helyreállás harmadik lépése. Miután Jézus bekapcsolódik a krízisedbe, feltárja, hogy mi van benned, feltárja a harmadik lépésként, hogy mi van az írásokban. Miután bemutatja számodra, hogy nézd barátom, nézd gyermekem, te így látod magadat. Utána feltárja az írásokat és bemutatja, hogy én pedig így látom a helyzetedet. Van megoldás, ne csüggedj, gyere ki a csüggedésből, és menjünk tovább együtt. Az Édenkert óta a bizalom a legfőbb probléma Isten és ember között. Az, hogy az Édenben azt mondta az ember, hogy nem hiszek neked. És onnantól kezdve az egész Biblia arról szól, hogy Isten helyre akarja állítani a bizalmat az ő szava iránt. Isten helyre akarja állítani a bizalmunkat az ő szava iránt. Rá akar világítani, és ezt jó jegyezzétek meg, minden egyes krízis helyzetben ezzel vessetek számot. Hogy miután feltárja, hogy mi van benned, hogy te hogy látod a helyzetet, fel akarja tárni számodra, hogy mi van az írásokban, hogy ő hogy látja a helyzetet. Márpedig, hogyha ezt komolyan veszed, az azt jelenti, hogy a Biblia olvasás az többé nem pusztán egy kegyes, spirituális tevékenység, nem egy választható opció, hogy hát vannak, akik jógáznak, vannak, akik elmennek futni, vannak, akik beülnek a számítógép elé és játszanak egy jót, hát mi keresztények, mi meg Bibliát olvasunk, hogy valahogy meg tudjunk küzdeni az élet dolgaival. De amúgy nehéz is egy kicsit, bonyolult is, nem mindig értem, úgyhogy én inkább általában más utat választok. Nem! Az Édenkert óta Isten helyre akarja állítani a bizalmat az ő szava iránt. Innentől kezdve tehát a Biblia olvasása, az Isten szavának a keresése nem egy kegyes, spirituális cselekedet, hanem egzisztenciális kérdés. Ha ki akarsz jönni a csüggedésből, ha ki akarsz jönni a saját krízis helyzeteidből, akkor menj oda az Isten szavához. Akkor az Isten szava legyen elrejtve a szívedben, hogy amikor krízis helyzetbe kerülsz, akkor a Szentléleknek legyen lehetősége rávilágítani Isten szavára, mert minden kérdésedre és minden problémádra itt az Isten igéjében van a válasz. Minden krízis helyzetedre, amikor a világképed, amikor az én képed, amikor a jövőképed, amikor az anyagi helyzeted, amikor a gyerekeid jövője, bármilyen krízis helyzet ér is, Isten mindig az ő igéjére fog mutatni, de nem hidegen és érzelemmentesen, hanem gondoskodva, szeretettel, támogatólag a Szentlélek minden erővel benned fog dolgozni, hogy Isten igazságai a te szívedben aktuális üzenetté váljanak a te krízis helyzetedre nézve. Isten igéjéről Mózes 5. könyve 6. fejezetében ezt olvassuk. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Mennyire jelentős és jól érzékelhető a párhuzam. Itt van két ember, akik útközben beszélgetnek. És miről beszélgetnek? Arról, hogy ők hogyan látják a helyzetet. És igaz az, ahogyan ők látják a helyzetet? Nem igaz! A saját csüggedésük lenyomja őket, beletapossa őket a földbe. Pedig tudták jól Isten igéjéből, mert hithű zsidó férfi létükre minden reggel ezzel az imádsággal keltek, hogy halld meg, Izrael, a te Istened az Úr, egyedül az Isten. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket én parancsolok ma neked, és ismételgesd őket, és beszélj azokról, amikor úton jársz. Na most ez a két ember teljes csüggedésben, azt is olvastuk, hogy vitáztak egymással, tehát felfokozott érzelmi állapotban, addig jutottak, hogy mi van bennük, hogy hogyan élik meg ők a helyzetet. És már addig nem jutottak, hogy beszélj az Isten igéjéről, amikor úton jársz. Három tevékenységre bátorít az ige. Maradjanak a szívedben, ismételgesd őket, és beszélj róluk. Miért kell ennyiszer kihangsúlyozni, hogy mit tegyél az igével? Azért, mert ezen a bukott földön minden ki akarja ragadni a szívedből Isten igazságait, és minden a helyére akarja állítani a saját igazságait. Nézd, így kell nézned ezt a helyzetet. Nézd, ez a jó megoldás a te krízisedre. És Isten pedig azt mondja, hogy mindig az én igém lesz az igazság. Mindig azt keresd, mindig az maradjon a szívedben, mert mindenki akarja majd ragadni. Ismételgesd, mondogasd. Már múlik a sötétség, de közel az igazi világosság. Most hangzott el negyedszerre. Mert ez egy fontos igazság, amit ismételgetnünk kell. Legyenek olyan igék, amiket megtanulsz. Odaszánod magad, olvasd a Bibliát. Ha úgy érzed, hogy nehéz, hogy nem megy, Jézus oda fog állni melléd, és elmagyarázza neked, de ahhoz neked is oda kell szánnod az idődet. Ahogy ez a két tanítvány is odaszánta az idejét. Nem mondták azt, hogy jó, hagyjál most bennünket, hadd foglalkozzunk már a saját dolgainkkal. Nem mondták ezt ennek az idegennek, hanem odafigyeltek rá, mert az Isten igéjéről volt szó. Minden gondolatodat, minden döntésedet Isten igazságai határozzák meg. Miután tehát Jézus bekapcsolódik a krízisedbe, feltárja előtted, hogy mi van benned, vagyis te hogy látod a helyzetet, fel akarja tárni előtted az írásokat, hogy bemutassa neked, hogy ő hogy látja a helyzetedet. És mi a helyreállás negyedik lépése. És ezzel a kezetekben van és a kezünkben van Isten mester kulcsa minden krízis helyzethez. Ezt olvastuk a 28-29. Versben. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. Hogyan vezet Isten? A csüggedt szívtől a hevülő szívig. A csüggedő szívtől addig a szívig, ami fellelkesedik és megy tovább. Hát erről szól a helyreállás négy lépése. Nem sietteti őket Jézus, ezt a két tanítványt. Nem sietteti őket a megértéshez. Hanem azt akarja, hogy lásd magadat az írások alapján. És amíg ebben a folyamatban benne vagy, ő veled marad. Ez a helyreállás negyedik lépése. Jézus veled marad a helyreállásig. Jézus veled marad a teljes helyreállásig. Nem hagy el a krízised folyamán. Nem száll ki félúton, hanem veled marad a teljes helyreállásig. Bement hozzájuk, hogy velük maradjon. És egészen addig ott is maradt, amíg ez a két ember teljesen helyre nem állt. Felismerik Jézust, a mestert, arról, ahogyan megtöri a kenyeret. És ezzel helyreáll a világképük, itt van a mester él, a mester a megváltó, a mester a messiás, a mester az Isten fia, a mesternek minden szava igaz, helyreáll a világképük. Helyreáll azonnyomban az én képük is, hogyha ő a mester, én vagyok a tanítvány, és ez életem legnagyszerűbb dolga, hogy Jézus tanítványa lehetek. Helyreáll a jövőképük, így már biztonságban vagyunk, bármit történjen is. És így átkerülnek abba a csoportba, akikre üzenetet lehet bízni, és akik elviszik a feltámadás üzenetét másoknak is. Hát nem gyönyörű? Hát ez nem szorítja el a ti torkotokat? Az enyémet igen. Hogy még a legelkötelezettebb tanítványokat is érhetik nagyon súlyos krízisek, de akkor Jézus bekapcsolódik a krízisedbe, feltárja, hogy mi van benned, feltárja az írásokat, és negyedik lépésként veled marad a teljes helyreállásig, hogy a csüggedő szív hevülő szívvé változzon, hogy amikor a stabil csoportból kiesel, és a csüggedők és bizonytalanak közé tartozol, Jézus nem akarja, hogy ott maradj, hanem helyreállít teljesen, hogy újra stabil legyél, és olyanná válj, aki üzenetet visz másoknak. Ezért, amivel zárni szeretném, az egy csodálatos megállapítás, ami koronázza az egész Ahogyan Jézus című sorozatunkat. Ez pedig így hangzik. Jézusnál a helyreállás nem azt jelenti, hogy visszanyered az erőd, hanem azt jelenti, hogy erősebb leszel. Na még egyszer. Jézusnál a helyreállás nem azt jelenti, hogy visszanyered az erőd, hanem azt, hogy erősebb leszel. Ezek a tanítványok erősebbek lettek ahhoz képest, mint amilyenek voltak. Nem pusztán olyanok lettek, mint amilyenek voltak azelőtt, hanem amikor Jézus helyreállítja őket, erősebbek lesznek, képesek lesznek arra, hogy visszamenjenek, és ők bátorítsanak másokat. Hát ezt az utat akarja Jézus bejárni veled minden egyes krízisedben. Tehát ismételjük még egyszer. Hogyha krízisben vagy, akkor elő tud venni Istennek ezt a mesterkulcsát, hogy Jézus bekapcsolódik a krízisedbe, mert számára nincsenek névtelen tanítványok. Fontos vagy, mint bárki más a tanítványi csoportból. Aztán feltárja, hogy mi van benned, hogy lásd, hogy te hogyan látod a saját helyzetedet. Harmadsorban feltárja, hogy mi van az írásokban, hogy bemutassa neked, hogy ő hogy látja a te helyzetedet, és ez lesz a megoldás. És negyedszerre pedig veled marad a teljes helyreállásig, és nem hagy el, amíg teljesen helyre nem állsz. Mert Jézusnál a helyreállás nem azt jelenti, hogy visszanyered az erődet, hanem azt, hogy erősebb leszel. Amen. Gyertek, ezért fogunk most imádkozni. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ilyen fantasztikus és csodálatos Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy megtanítottad nekünk, mi pedig el akarjuk rejteni a szívünk mélyére a helyreállás négy lépését. Köszönjük, Urunk, hogy bármikor krízisbe kerülünk, te akkor is oda fogsz állni mellénk. Mert még a legkiválóbbak is megbotlanak. De Urunk, veled olyanok lehetünk, hogy szárnyra kelünk, mint a sasok. És könyörgünk, Urunk, az egész gyülekezetünknek add meg azt a kegyelmet, hogy bármikor kerülünk is, bármilyen krízisbe, azonnal hívjunk segítségül téged, és azonnal tudjuk azt, hogy te mellénk állsz, és velünk is maradsz, amíg helyre nem állunk. Úr Jézus, segíts, hogy amikor stabilak vagyunk, akkor tudjuk vinni a te üzenetedet. Akkor tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét, hogy a feltámadásban helyreállás van. Hogy a feltámadásban erő van. Úrunk, így szeretnénk hozzád hívni az embereket, és elvégezni azt a küldetést, amit ránk bízol. Hallgass meg minket, kérünk Jézus nevében. Amen.